Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra, mínusz 106 cm esőjett a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről, és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása. Ma reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában. Az EUMET.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Továbbra is több helyen lángol az erdő Franciaország Gironde megyében. A hatóságok eddig 220 ezer embert evakuáltak a katasztrófa miatt. Bordeauxba látogatott a francia államfő, aki az erdőtüzek elleni védekezéssel kapcsolatban azt kérte a helyiektől, maradjanak egységesek. A lángok már ötödik napja pusztítanak a francia nagyváros körül, mostanra több mint 42 ezer hektár erdő pusztult el miatt. A következő hetek nehezek lesznek, és kitartásra van szükség, mondta Emmanuel Macron, aki szerint az ország teljesen példátlan erdőtűzzel néz szembe, amely a II. Világháború óta a legsúlyosabb pusztítás. Bordeaux polgármestere arról beszélt, minden esetőségre fel kell készülniük, miután a számos tűz egyike már kevesebb, mint 15 kilométerre pusztított reggel a franciák tizedik legnagyobb városától, írta meg a BBC. Franciaországban tehát már mintegy 220 ezer embert kellett evakuálni a tüzek miatt, Spanyolországban pedig több mint 100 ezret. Ott Madridtól nyugatra ellenőrizhetetlenül terjednek a tüzek. Az oltási munkálatokat tovább nehezíti, hogy Európát újabb hőhullám éri el a napokban. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a tegnapi brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, a szél és jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tisza párt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs fideszes politikust, volt harmadik kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben. Ezt a központi nyomozó főügyészség tudatta. 150 millió forintos kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd, ezért van erre szükség. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítség kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Az ENSZ biztonsági tanácsában kisebb diplomáciai botrányt váltott ki, hogy az Egyesült Államok képviselői elhagyták a testületet, amikor Jérôme Bonnafont, Franciaország ENSZ nagykövete felszólalt. Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást keltett Washingtonban. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán már a mainál egy picit melegebben, 31-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy afrikai országról fogunk beszélgetni Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, mégpedig Ugandáról, ahova nem mindenki jutott el életében. Nem tudom, hogy Afrikában volt-e már Rihárd korábban, legalábbis Fekete Afrikában.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, hát igazából nem voltam, de ezt szokták is mondani, hogy aki igazán nem volt még Afrika közepén, Fekete-Afrikában, az nem is járt Afrikába valójában. Hát én is így vagyok ezzel, és nyilván számos könyvet olvastam, ismereteim megvoltak mind a kontinensről, mind az országról, de élőben tapasztalni az teljesen más.
Mik voltak azok a meglepő dolgok, aztán természetesen szólunk az utazás céljáról is, de milyen sok éri, vagy micsoda elementáris különbségekre bukkan rá az ember, avval együtt, hogy készül rá, hogy ez valami egész más lesz.
Igen, hát általánosságban nyilván lehet mondani, hogy a földrajzi elhelyezkedés, ugye az egyenlítő, néha helyezkedik el Uganda, a Viktória tó szegélyezi alulról az ország határnál, ott helyezkedik el egyik oldalról Kenya, másik oldalról Kongó, egy hatalmas országról beszélünk, tehát nyilván a földrajza, de mellett nyilván a kultúra és azonnal szembeötlő az öltözködés, a helyieknek a közlekedése. De pillanatok alatt olyan benyomásokat szerez az ember, amit nyilván olvasva nem lehet elsajátítani, csak sejti. Illetve vannak, azért valljuk be, hogy vannak sztereotípiáink mindenről, és hát Afrikáról is, meg vannak a a sztereotípjaink, az előzetes véleményeink, hogy néz ki az ország, milyen leplekbe járnak, milyen törzsek vannak, és hogy élnek, stb. De ezt úgy az egész országra vetíti az ember, és amikor szépen lassan így egy-két nap alatt megtapasztaltuk, átutaztuk az országot, ugye 500 kilométerre mentünk föl északra, Kampalától, a fővárosból, az alatt a néhány nap alatt, amíg az ember mondjuk eljut, megteszi ezt az 500 kilométert, és átszeli az országot, szembesül vele, hogy nem sztereotípiák vannak, hanem különböző települések, emberek, népcsoportok, és hogy Uganda is annyira sok színű volt, hogy talán ez az, amit tudnék mondani, hogy ez az egyik meglepő, hogy mennyire sok színű Uganda is.
Az északi szomszédját nem említettük, most előttem van a térkép, Dél-Szudán, ami a legfiatalabb ország, azt hiszem, vagy az egyik legfiatalabb országa a világnak, és hát egy borzasztó polgárháború, meg törzsi háború zajlik északon, és úgy tudom, hogy rettentő sok, nagyon sok menekült érkezik északról. Hogyan viseli Uganda a terheket, illetve polgári mindennapi szempontból egy stabil országnak tűnik ahhoz képest, amiket az ember más országokról hall. Tehát mi jellemzi a közéletet, hogyha erről is tudunk néhány szót váltani?
Igen, hát Ugandát talán Churchill fogalmazta meg el, ha jól emlékszem először, hogy Afrika gyöngyszemeként emlegette, és hát ezt így a mai napig gyakran mondják. Nyilván a természeti kincsei az országban található arany, márvány, a szavannákat szegélyező 3000 méter magasra törő hegyek. Tehát egy csodálatos természeti környezetben is van az ország, de nyilvánvalóan igen, a környező országokból az elmúlt évtizedekben, sőt, ha régen sem mondjuk, akkor is érkeztek, menekültek, mert ne feledjük el, hogy például Ruanda is szomszédos ország, ahol ugye még a 90-es években a hutu-tuszi polgárháború zajlott.
Sőt, hát genocidiumról is beszéltünk, tehát borzalmas helyzet
pontosan
volt.
Igen, és mindig, tehát lehet mondani, hogy Uganda életéhez hozzátartozott a menekültek érkezés, ugye Eritreából, tehát rengeteg országból, és most a jelenlegi információk szerint ott a helyi vezetők elmondása szerint is több mint 2 millió menekült tartózkodhat Ugandába, ami egyébként jelentősen meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja az országnak az életét.
Hát az ország, ahogy nézem, körülbelül 2,5-szer nagyobb, mint Magyarország, tehát nem egy óriási ország, és hát a lakosság sem óriási, de talán többszöröse Magyarországénak.
Igen, több mint 40 millió lakosa van Ugandának. És hát elképesztő adatok, mert itt is talán, ha a sokszínűséget emlegetjük, akkor az egy nagyon jó jellemző, hiszen például a főváros több mint 4 millió lakosú. Rengeteg kisváros van szétszórva az országba, de jellemző ugye, ahol mi is voltunk, a szavannákon élő pásztornépek is az ország több területén, és mi is egy ilyen területre látogattunk el, Karamojába.
No, akkor szóljunk konkrétan az utazás céljáról. Mi járatban volt a Magyar Katolikus Karitász Ugandában?
Igen, mit keres a Caritas Ugandában? Hát erre az a válasz, hogy ugye a katolikus Caritas elsősorban a Magyar Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete nyilván hazai feladatokkal bír, és a 8 tevékenységi területét Magyarországon végzi. Ugyanakkor az egyik fő tevékenységi terület az a humanitárius és nemzetközi segítségnyújtás. És ennek a feladatnak megfelelően, ha valahol földrengés, vagy árvíz, vagy nagy humanitárius katasztrófa, háború dúl, akkor a Magyar Katolikus Caritas is szokott segítséget nyújtani, végzi ezt a feladatot, és ugyanakkor egy nemzetközi Caritas hálózatnak is a tagja, 162 országban van Caritas, és ha nemzetközi segélyezésre kerül sor, akkor ezekkel az országokkal együttműködve igyekszünk más országokon segíteni. Ugyanakkor ehhez a feladathoz tartozik a nemzetközi fejlesztés, ami azt jelenti, hogy a globális dél országai felé vállalt felelősség. Az egész Caritas hálózat tekintetében ez megvan, és ez a feladatunk közé tartozik, és európai országként különösen is fontos ezt hangsúlyozni, hogy például az afrikai országok felé felelősséget tudjunk vállalni, és A Magyar Karitásnak humanitárius feladata az elmúlt évben rengeteg volt. Ha már említettem a ruandai genocidiumot, akkor ugye az nagyon fontos, hogy az volt az első ilyen humanitárius segítségnyújtása, ott a belga Karitásszal közösen kezdte el annak idején 94-ben Karitás, és azóta számtalan ilyen helyzetben lengyelországi árvíz, törökországi földrengés, horvátországi földrengés, Myanmar, Sri Lanka-i cunami, tehát sorolhatnánk, hogy melyek voltak azok a humanitárius katasztrófák, amikor a Magyar Caritas is felelősséget vállalt. Nemzetközi segélyezés, pontosabban nemzetközi fejlesztési programja azonban még nem volt. És erre készültünk már egy ideje, hogy e tekintetben is felelősséget tudjunk vállalni. És a nemzetközi Caritas hálózatból, a Caritas Ugandával sikerült egy olyan együttműködést kialakítani, hogy akkor közösen ezt el tudtuk indítani, mégpedig azt, hogy egy olyan fejlesztést tudjunk megvalósítani az országban, ahol egy nem létező, vagy egy kezdetleges feladatot tudunk továbbfejleszteni. És itt az iskola és az ivóvíz az óriási hiány az országban, és a fejlődésnek az egyik záloga, hogy például ezeken a területeken, ahol félnomád pásztor népek élnek, valóban tapasztott sárkunyhókban, életközösségekben, manyátákban, 80-100 fő, néha több egy ilyen kis életközösségben, de hogy például a Karamodzsa területen 1,5 millió ember él így, azoknak az embereknek az egyetlen fejlődési lehetőség az oktatás, másrészt pedig az élet velejét is. Az életet adja a víz, az ivóvíz, hogy tiszta víz legyen a közelükben, még ha sokszor kilométereket is kell menni érte. És egy ilyen fejlesztést szerettünk volna elkezdeni a Caritas Ugandával, hogy ha egy olyan iskolaépületet építsünk, ahol előbb-utóbb a környezetnek a központja lesz ez, tehát majd ivóvízi is, tisztálkodási helyek, és valóban egy iskolaépület, hiszen most van ott egy iskola, ott Moratói Egyházmegye területén, Lokitedett településen, az egyház működteti az iskolát, de a fa alatt tanulnak a gyerekek.
Tehát az intézmény jogilag működik, de épülete egy fa, amely árnyékot ad jelenleg.
Igen, egészen pontosan több fa, minden fa alatt egy-egy osztály kezdi el a tanulást, a tanári szoba is egy fa alatt van, a konyha is egy fa alatt van, ott főznek nyílt tűz mellett a gyerekek számára ebédet. Tehát képzeljünk el egy olyan iskolát, ahol oktatás zajlik, a gyerekek reggel 8-ra megjelennek, délután 3-ig ott tanulnak, de nincs körbekerítve a terület, nincsenek épületek. Az egyedüli épület az egy már tönkrement, meglongálódott latrina, és ezt az iskolát szeretnénk olyan módon fejleszteni, hogy valóban nyújtson fejlődési lehetőséget és életet a gyermekek számára, hiszen nagyon fontos eleme lesz majd a víz, az ivóvíz kialakítása is, illetve a mosdó helységek is. És első körben egy épületet fogunk a helyiekkel felhúzni, hogy a gyerekek az egyébként nagyon gyakori szélvihar elől is, és az esős évszakban nyilván az eső elől is be tudjanak húzódni, és egy valóban miért oktatási helyszínen tudjanak tanulni, de ez nem olyan iskola, ez fontos megjegyeznünk, amit mi megszoktunk itt Európában, vagy Magyarországon is, hanem itt a legfontosabb szerepe az iskolának, vagy az iskolaépületnek az, hogy falai legyenek és teteje legyen, ez egy egyszintes, egyszerű épület, egy nagy terem, hogy biztonságos tanulást tudjanak garantálni. Semmi egyéb, tehát ez nagyon fontos, hogy egy egyszerű, de megvalósítható dolgot tudtunk most vállalni.
És ahhoz, hogy víz is legyen, ahhoz kutat kell fúrni, és kis csatornarendszer kell? Vagy mi az, ami az iskola épület mellett még szolgálja ezt a közösséget?
Az egész karamodzsai térségben, ott a szavannán a víz, a tiszta ivóvizet a kútfúrásra biztosítja általában. Sok esetben építenek az egy szanitációs központot is, de alapvetően a fúrt kút biztosítja, és ez sokszor 10-15 kilométerenként helyezkedik el egymástól, tehát ezekben a lakóközösségekben nincs mindenhol víz. Így az iskoláknál sincs mindenhol. Ez egy nagyon fontos fejlesztési elem, hogy ahol van víz, ott alakul ki, oda járnak majd vízre, ott alakul ki az életközösség, ott egyfajta oázis alakul ki az iskolákban is, tehát ott tudnak, meg tudják tanulni, hogyan kell mosni, ott meg tudják tanulni, hogyan kell a növényeket termeszteni, locsolni, gondozni. Tehát egy nagyon fontos oktatási, fejlesztési szempont is van a víz terén, de az ivóvíz az kiemelten fontos, és azt is meg kell említenünk, hogy amikor az iskolában például ilyen furt kút van, akkor az biztosítja általában a környező lakók számára is a vizet.
Keresztény közösségek ezek, angol gyarmat volt, gondolom, hogy anglikán lehet a domináns egyház, de katolikusok is vannak, ha katolikus karitász létezik.
Így van, és erős katolikus egyház van, találkoztunk Kampalában a katolikus püspöki konferenciának a főtitkárával is, az országos Caritas központba is elváltogattuk, ahol megkötetett ez a háromoldalú szerződés, hiszen ez nem csak egy támogatás, nem egy adomány, hanem végigkísérjük a programot, együtt találtuk ki, együtt gondozzuk a helyi egyházmegyei Caritasszal, az országos Caritasszal és a Magyar Caritas, és hát ők be is számoltak. Nyilván pontos adatot nem tudok mondani, de az ország több mint egy harmada keresztény, és annak jelentős része katolikus. Nyilvánvalóan az anglikán az egy jelentős egyház Ugandában.
Milyen forrásból tud ilyen kezdeményezésbe bekapcsolódni a Magyar Katolikus Caritas? A Magyar Hívek adományából, vagy ez egy ENSZ projekt, vagy egy EU-s projekt részben, tehát mi a konstrukció?
A konstrukció egyértelműen az, hogy ez a nemzetközi felelősségvállalás, ez a Caritasé legyen. Tehát a Caritas vállalja a felelősséget, mint az egyházi adossági szervezete, ezért elsősorban saját forrás, ugyanakkor szeretnénk, hogyha egy összefogást tudnánk elindítani ennek kapcsán, és a magyar hívek, vállalkozók, támogatók tudnának ehhez csatlakozni, és ez a mi kis saját közösségi projektünk tudna lenni, hogy Magyarországról a katolikus közösség a Caritas támogatókkal együtt összefogva tud fejleszteni, tudja bővíteni ezt, és mi most ezt elkezdtük, és ugyanakkor összefogásra is hívunk. 176 gyermeknek a sorsát fogja egyengetni ez az iskola, és lesz reményeink szerint valóban a kitörésnek is egy nagyon fontos lehetősége, ugyanakkor a helyi életnek is egy fontos központja.
Gondolom, hogy a Szentmiséknek is helyszíne lesz ez az iskola környék, illetve most is már ott létezik valamilyen módon, az egyház jelen van. Mi az, amit így a személyes találkozásokról el tudna mondani Zagyvari Hár nekünk?
Örülök a kérdésnek, hiszen nagyon fontos a templomok kápolnáknak a kérdése is ott, hiszen azokban a közösségekben, ahol az egyház jelen van, nyilvánvalóan fontos az, hogy a közösség össze tudjon jönni, imádkozni tudjanak, szentmisén tudjanak részt venni. Ez egy katolikus iskola, amit fejlesztünk és tovább gondolunk. Ugyanakkor ott, ha jól tudom, már előtte, az iskola működése előtt volt, ott van 100 méterre az iskolától egy kápolna. Tehát a helyi egyházmegye ott működtet egy kápolnát, és oda jártak a helyiek, úgyhogy ez a kettő összetartozik egyértelműen. Ugyanakkor voltunk például a Maratói Egyházmegyének a Székesegyházában, ami szintén a helyi lakosok által közösen megvalósított építkezés volt, és mostanában egy hatalmas épület kb. 10 000 embert be tud fogadni. Sajnos nem voltunk ott vasárnap, így nem tudtunk a vasárnapi szentmisén ott részt venni. Ugyanakkor éppen, amikor meglátogattuk a Székesegyházat, akkor a kertbe ott próbáltak a hét végéi szentmisékre a helyi kórus, amit fantasztikus volt megérezni, hogy milyen élő egyház is, ami ott van. Rengetegen összejöttek, és gyönyörű énekekkel készültek. És aztán mutattak képeket is, hogy milyen ünnep ott egy szentmise, öltözve díszesen, ugye egyszerű pásztornépek, de ilyenkor a legdíszesebb népi viseleteiket veszik fel, tehát egy fantasztikus ünnep is a Szent Mise számukra.
Gondolom, hogy az átlag életkor nagyon alacsony, tehát sok a gyermek, nagy a szegénység sok helyen, de a fejlődésnek is látszanak nyomai, a civilizáció utat talál magának, tehát egy-egy ilyen település, ahol ez az iskola megszületik. Ott kapnak olyan ismereteket, amely révén áról bére eljutnak majd ezek az ott lakó törzsek.
Igen, amikor így ott beszélgettünk a helyi Caritas vezetőkkel is, hogy az iskola milyen fontos, akkor mindig hozzátették, hogy a minőségi iskola nagyon fontos, és nyilván ez azt jelenti, hogy a helyi életnek is a központja az iskola, illetve a megélhetésüknek az egyik biztosítéka, hiszen a hivatalos nyelv például az angol Ugandában, és hát rengeteg esetem pontosan miért, de hogy rengeteg törzsi nyelvet beszélnek, rengeteg helyi nyelvet beszélnek Ugandában, és itt Karamodzsában is, saját nyelvterület, gyakorlatilag Karamodzsa, és ők gyakorlatilag 6-7 éves korukban kezdik el megtanulni az angolt. Tehát aki nem tud eljárni iskolába, vagy nem tudják számára ezt biztosítani, hiszen még talán nem említettem, de 40-50 kilométerenként jóha van egy iskola, már pedig gyalog kell a gyerekeknek járni, nagyon sokszor 6-7-8-10 kilométert is gyalogolnak. Tehát nagyon fontos, hogy az alapvető megélhetés és a boldogulásnak az egyik alapja is az, hogy angolul meg tudjanak tanulni. És utána pedig nyilván a többi tárgy tekintetében is, hogy tovább tudjanak tanulni, valamilyen szakmát tudjanak választani, az iskola kiemelkedően fontos.
Gondolom mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek a kezében már ott van a mobiltelefon, esetleg az okostelefon is, tehát óriási fokozatokat ugrott át, ami egy olyan egyenetlen fejlődést jelent, tehát nem egy organikus, tehát még lehet, hogy analfabéta, de már tudja az interneten keresztül látni azt, hogy mi van a máshol a világban, tehát nagyon nehéz, furcsa helyzetek adódnak ebből a mai világból.
Igen, de aztán ezért érdemes kihangsúlyozni, hogy valóban így van ez többnyire Ugandában is, de főleg a városokban. Azonban az, ahol mi voltunk, ez a félnomád pásztornép, a karamodzsanok, ott gyakorlatilag alig vannak használati tárgyaik, eszközeik, és a gyerekeknek nincsenek telefonjaik, még a felnőtteknek se nagyon-nagyon ritka. Nincsenek közlekedési eszközeik, tehát gyalog mennek. A bicikli az egy kivételes eszköz, ha van. Tehát azért ez egy nagyon szegény területe Ugandának, és valóban a városokban már ennek jele van, a civilizáció valóban utat tör magának, de a Karamodzsa az még Ugandán belül is nagyon más.
Mi a határideje, mikorra szeretnék tető alá hozni a szószoros értelembe is az iskolát, illetve mikor folyik majd víz a kútból?
Ez nagyon fontos eleme volt, hogy a szülők kerültünk le egy fa alá, ott az iskola területén eljöttek egyébként, az a fantasztikus érzés volt, hogy több mint 50-en eljöttek és üdvözöltek minket énekkel, tánccal, beöltöztettek a helyi pásztorviseletbe, maguk közé fogadtak, és úgy beszéltük meg, hogy épüljön föl ez az iskola, mik legyenek az első lépések, és az ő kéréseik és a közös megegyezés alapján két osztályterem fog felépülni, amiben ők részt fognak venni, tehát a szülők a kétkezi munkájukat is adják ehhez. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra is, hogy így közösen akarjuk, ezt nem egy támogató programról van itt szó, hanem közösen építünk valamit, és a második lépés pedig majd a víz biztosítása lesz a területen, és ehhez várjuk majd a felajánlásokat, adományokat is, hogy tudjuk ezt továbbfejleszteni. Most a következő hónapokban az iskola épületek készülnek.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Zagyba Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk ugandai feladatvállalásukról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Út igazság, út élet, út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek.
sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyj a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az túl, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az túl, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival a közöttünk élő Istenről beszélget. A 2025. november 25-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Add, Uram, hogy lelkem szüntelen Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim pedig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, s ha adni segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen, az igazság csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, a közöttünk lakó Istenről fogunk ma elmélkedni. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyik a kedvenc virágotok, és miért?
A rózsa. Nekem is a rózsa, nekem azért, mert szép, piros, és azért is, mert Erzsébetet az is jellemzi.
Nekem is a rózsa.
Nekem pedig az ibolya, mert egyszerű, jó illata van, észrevehetetlen, és mégis az illatát viszont így szétárad a szobába, vagy bárhol a réten, ahol megérzed az ibolya illatát. Milyen jó tudni, hogy egy-egy élethelyzetben mellettünk van valaki, akit szeretünk. Ha bánat vagy félelem ér minket, szüleink, vagy egy jó barátunk közelsége meg tud erősíteni. Az örömünket annyira jó megosztani valakivel, akit szeretünk. Van erről egy régi mondás: a megosztott bánat fél bánat, a megosztott öröm kétszeres öröm. Az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás éveiben a zsidóságnak mindig nagy bátorítást adott, hogy azt tudhatták, hogy Isten velük van, és jelen van az ő életükben. Isten megmutatta az ő jelenlétét a természeti jelenségekben. Mint például miben mutatta meg a választott nép számára Isten, hogy ott van velük?
Éjszakai lángoszlopban, nappal felhőben.
Így van. A sínai hegynél történt szövetségkötés után pedig elkészítették a frigyládát. Mit helyeztek el ebbe?
Ebben helyezték el a törvény két kőtábláját, Mózes botját és egyéb dolgokat, amelyek a csodálatos eseményekre emlékeztették a népet.
Amerre vándoroltak, ez a frigyláda egy szent sátorban együtt volt az emberekkel, és mindenhova vitték magukkal. Amikor a királyság megerősödött, és a zsidóság letelepedett a városokban, elérkezett az ideje annak, hogy kőből épült házat emeljenek Istennek. Melyik királynak köszönhetjük a jeruzsálemi templomot?
Salamon király műve volt a jeruzsálemi templom.
A hívők úgy érezték, hogy ott különösen jelen van az Úr. A szent épületet többször elpusztították, majd újraépítették, végül Krisztus után 70-ben a rómaiak rombolták le. Nyugatfala azóta is jár, ide járnak imádkozni a zsidók. Hogyan nevezik ezt a helyet, és mire emlékezteti őket, Miri?
Siratófalnak nevezik ezt a helyet, mely emlékeztet a múltra, de ébren tartja bennünk egy szebb, boldogabb jövő reményét.
Minek a jelképe a siratófal?
Annak jelképe, hogy Isten soha nem hagyja el az ő népét.
Az Új Szövetség első lapjain Máté evangéliuma leírja Jézus családfáját. Sok furcsa, idegen, nehezen kiolvasható névvel találkozunk itt. A szöveg kivel kezdődik, Miri?
A szöveg Ábrahámmal kezdődik, és nagy történelmi korokon át elvezet Jézusig.
Mi az értelme egy ilyen felsorolásnak?
A Szentírás valójában azt akarja elmondani nekünk, hogy az egymást követő korokban Isten folyamatosan közeledett az emberek felé. Az Ószövetségben leírt sok-sok eseménynek az volt az értelme, hogy előkészítse a világot a legnagyobb találkozásra, arra a pillanatra, amikor Isten emberré lett.
Az evangéliumokban elbeszélt történet kiinduló pontja egy párbeszéd, amely egy angyal és egy fiatal lány között zajlott. Hogyan történt ez, Miri?
Názáret városában, üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Isten ezekkel a szavakkal szólította meg Máriát.
Gondoljatok bele, mennyire meglepődhetett a kislány, és nem is csoda az, ahogyan az angyal tovább folytatta.
Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.
Gábriel arkangyal szerette volna megnyugtatni őt, meg akarta értetni vele, hogy bár rendkívüli, és ezért talán félelmetes is az, amit átélt, de csodálatosan szép és jó dolog fakad majd belőle. Szinte semmit nem tudunk Mária családjáról és származásáról. Vannak azonban bizonyos dolgok, amiket a Szentírásból el tudunk mondani a szűzanyáról, Máriáról. Légy szíves, Miri, sorolt fel, mik ezek?
Hogy hívő zsidó családban született és Názáretben élt. Rokona Erzsébet Áronnak, Mózes fivérének egyenes ági leszármazottja volt. Erzsébet férje, Zakariás a jeruzsálemi templomban szolgáló pap volt. A Biblia nem említi Mária szüleinek a nevét, de a hagyomány szerint Joachim és Anna volt a nevük.
Az angyali üdvözlet idején Mária nagyon fiatal lehetett. Hajadon volt még, jól lehet abban a korban a lányokat szinte még kamaszként férhez adták. Mária valószínűleg a fiatal felnőtt kor küszöbén állt. Jegyese azonban már volt. Ki volt Mária jegyese?
József egy názáreti ács. Ugyan ő sem volt gazdag, de menyasszonyához hasonlóan neki is nemes felmenői voltak. Dávid király családjából származott.
Kettejük szerelmének, jegyességének hamar próbatételeket kellett kiállnia, hiszen Mária és Gábriel arkangyal beszélgetésekor olyan dolgok hangzottak el, amelyeket egy fiatal lány nehezen értett meg. Segíts nekünk, Szinti, mik voltak ezek?
Kegyelem Isten áldása, egy gyermek születése, aki maga lesz a magasságbeli fia.
és aki király lesz, olyanok, mint a földi uralkodók.
Min lepődhetett meg legjobban Mária?
A legjobban azon lepődhetett meg Mária, hogy ilyen fiatalon anya lesz. Nem csoda, hogy ezt kérdezte. Hogyan válik ez valóra, mikor férfit nem ismerek? Gábriel azt felelte, hogy ezt az ember számára felfoghatatlan dolgot a Szentlélek viszi végbe.
Máriának döntenie kellett. Miről is?
Elfogadja-e, hogy vele általa valami megmagyarázhatatlan dolgot visz végbe Isten? Rábízza-e magát az Úrra? Legyőzi-e a félelmét? Befogadja-e az életébe Isten szavát?
Mi volt mindezekre a kérdésekre Mária válasza? Szinti.
Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.
Máriának ezzel a mondatával kezdődött el az emberiség legizgalmasabb kalandja. Mi volt ez, Mirike?
Isten emberré lett az ő méhében.
Hogyan fogalmazza meg mindezt János evangélista?
Az ige testté lett, és köztünk élt.
Ha szó szerint fordítjuk a görög szöveget, így hangzik. Isten közöttünk ütötte fel a sátrát, vagyis közöttünk sátorozott. Ugyanolyan emberré lett, mint amilyenek mi magunk vagyunk.
Köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözd légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözd légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Az ige testé lett, és ma is köztünk él.
Üdvözd légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottan vagy minden asszonynál. Jézus.
Mária tehát befogadta Isten szavát az életébe, s minden összezavarodott. Hogyan is?
Még nem volt férje, de már gyermeket várt. Olyan útra lépett, amelyről nem is sejtette, hogy hova vezet majd.
Mindez Józsefre is hatással volt. Hogyan?
Mennyasszonyának döntése az ő életét is átalakította. Döntenie kellett, hát kitart Mária mellett, vagy felbontja az eljegyzést. Elveszi őt feleségül, s ezzel örökbe fogadja a születendő gyermeket is, vagy elindul a saját útján.
Isten végül Józsefhez is küldött egy angyalt, hogy bátorítsa őt, és József bízott Istenben, és bízott a szeretetben, amelyet Mária iránt érzett. Ez a szeretet tette lehetővé, hogy Jézus családba születhessen meg. Legyen mellette egy apa és egy anya, akik felnevelik őt.
Jézus fogantatásának és születésének történetét az Isten angyalai jelezték. Ők hívták a pásztorokat, akik éjszaka a nyájukat őrizték az éjszakában. Hogyan szóltak az angyalok?
Ne féljetek! Íme nagy örömet adok tudtul nektek, és ez lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. A messze földről érkezett, a kisdedet kereső napkeleti bölcsek álmukban kaptak útmutatást Istenről, hogy elkerüljék a leselkedő veszélyeket. Amikor Heródes meg akart öletni a gyermek Jézust, újra egy angyal figyelmeztette Józsefet. A király azért vetemedett ilyen gonoszságra, mert attól félt, hogy az újszülött messiás majd meg akarja fosztani a trónjától.
Isten újra meg újra megszólította az embereket. Olyan volt, mintha barátok közötti párbeszéd kezdődött volna. Mária ekkor is példát mutatott mindannyiunknak, amikor meghallgatta és meghallotta a pásztoroktól, hogy mit mondanak az angyalok. Emlékezetébe véste ugyanis szavaikat, és szívében egyeztette. Mit jelentett ez?
Ez azt jelenti, hogy nem csak egyszer hallgatta meg Isten szavát, hanem meg is jegyezte azt.
Később pedig elgondolkodott annak az értelmén. Így Isten szava mind mélyebbre hatolt a szívében, és egyre jobban átalakította az életét. Ez olyan örömmel töltötte el Máriát, hogy azt énekelte magáról, hogy íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Vagyis gyerekek, az történik, hogy Mária el tudja fogadni azt, hogy Isten cselekedni akar az ő életén keresztül. És itt nekünk is, itt a mai világba ez a kérdés, hogy mi hogyan fogadjuk be a szívünkbe, hogy megengedjük-e, hogy a mi életünkön keresztül is Isten cselekedjen. És Mária ebben mutatott nekünk példát, hogy mindvégig megengedte azt, hogy az Isten az ő életén keresztül mutassa meg a mi számunkra az ő szeretetét. Minek nevezte Szent II. János Pál pápa a rózsafűzért, Miri?
Mária iskolájának nevezte.
Így van, hiszen amit mi most átbeszéltünk, az, ahogyan Gábor angyal köszönti Máriát, az, ahogyan Mária elfogadja Gábor angyal üzenetét, és az, hogy világra születik ez a kisgyermek Jézus, ez mind-mind az örvendetes rózsafűzérnek az egy-egy titka, amit imádkozni szoktunk. És nyilvánvaló, hogy azért kérdeztem meg tőletek, hogy Szent II. János Pál pápa hogyan is nevezi a rózsafűzért. A héten azt szeretném majd tőletek kérni, hogy Mária szavaival együtt egyre többször imádkozzátok azt, hogy a ti lelketek is, akarom mondani, mindannyian tudjuk majd magasztalni az Istent, és el tudjuk fogadni az ő akaratát és az ő cselekvését, ahogyan a mi életünkön keresztül dolgozik. Máriának volt egy rokona, egy idős rokona, akit Erzsébetnek hívtak. és ennek az Erzsébetnek öregkora ellenére, öreg volt már, és nem született még nekik gyermekük, igen ám, de a Jóisten az ő életükben is csodálatos módon valami különleges dolgot mutatni akart, mégpedig azt, hogy Zakariás, az Erzsébetnek a férje, éppen a jeruzsálemi templomban tevékenykedett, amikor egy angyal jelent meg Zakariásnak, és egy nagyon különleges hírt mondott Zakariásnak. Mit mondott az angyal Zakariásnak?
Az, hogy gyermekük fog születni.
És emlékeztek-e arra, hogy Zakariás elhitte-e?
Azt mondta erre Zakariás, hogy nem történhet meg, mert a felesége már öreg, és nem született gyermeke.
És az angyal azért, hogy jelét adja annak, hogy Isten mindig igazat mond, tudjátok, mit mondott neki? Azt mondta, hogy...
Én Gábor vagyok, s az Úr színe előtt állok, mivel nem hittél szavamnak, megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig, amíg mindez be nem következik.
Így van. És amikor kiment Zakariás a templomból, akkor mindenki csodálkozott azon, hogy miért nem tud beszélni, miért nem tud megszólalni, de mindannyian megértették azt, hogy valójában Isten jelenlétének a jele volt az, hogy Zakariás megnémult. És valóban utána kiderült, hogy Erzsébet gyermeket fogan, és 5 hónapon át ezt eltitkolta, és mindenki tudta utána, hogy Isten megszabadította őt a szégyentől, és nagyon boldog volt, hogy gyermeket foganhatott. Megszületett ez a kis gyermek, őt hogyan hívjuk?
Keresztelő Szent János.
Így van. Máriának is ugye Gábor angyal jelent meg, igen ám, de mi volt a különbség a kettő között? Ahogyan Mária reagált arra, amit az angyal mondott, és Zakariás hogyan reagált arra, amit az angyal mondott?
Az, hogy Zakariás nem hitte el, és ezért megnémult, Mária meg elhitte, és teljesítette is. És Isten akaratát teljesítette.
Na és ez a különbség, hogy Zakariás ugye rengeteg érvet sorol fel az agyába, tehát emberi módon gondolkodik, hogy miért nem lehetséges az, hogy ő neki gyermeke legyen a feleségének. Viszont Mária pedig abszolút nem emberi módon gondolkodik, látod? Hanem hogyan gondolkodik, szerintetek?
Hittel gondolkodik.
Így van, és a mi életünkben is így van, gyerekek, hogy nagyon sokszor vagyunk mi is olyan helyzetben, ami minden emberi értelmet megmagyarázó dolgokkal, vagy kísérletekkel, vagy bizonyítékokkal, azt mondják az emberek, hogy ez veled soha nem fog megtörténni. És hogy az Isten mégis tud úgy működni közöttünk, rajtad keresztül, hogy olyan dolgokra is képes leszel az Isten által, amire mások azt mondják, hogy nem. Tehát ezt akartam nektek megmutatni, meg elmondani, és példát adni arra, hogy mindig higgyetek az Istennek a szavának, vegyétek észre az életetekben azt, amikor egy angyal üzenni akar nektek valamit, és legyetek olyan bátrak, mint amilyen Mária volt, és engedjétek, hogy az Isten rajtatok keresztül dolgozzon itt a világban. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm, hogy itt voltatok, és együtt gondolkodhattunk, imádkozhattunk, és ezekkel a gondolatokkal kérem a Jóisten áldását rátok, áldjon és vezessen, őrizzen meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, várj rád, hidd el végre már. Várj rád, hidd el végre már.
út, tűzön vízen át. Szeret az Úr, néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rás, mond életem, átadom, ó Uram, neked. A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szívem kapuját. Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország.